Ez olyan, mint a Mihálovics kályhája, visszatérünk a bizalmi vagyonkezeléshez ebben a rovatban, ugye ő rendre szeret ilyen kályhákat falazni, amikor valamilyen téma origóját keresi, vagy kiinduló pontját. Hát nálunk a bizalmi vagyonkezelés az ebben a rovatban, és ugye miután másodjára is egy éven belül hozzányúltak ennek a szabályaihoz, a bizalmi vagyonkezelés szabályaihoz, ezért visszatérünk, és egy kicsit felfrissítjük az ismereteket, hogy mi is ez, és aztán majd megbeszéljük azt, hogy milyen változások álltak be ebbe a dologba. Dr. Magyar Csaba lesz természetesen a segítségünkre, okleves adószakértő, a Crystal World ZRT vezérigazgatója. Szia, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
Na, akkor mielőtt belecsapunk ebbe a relatíve szokatlan helyzet, ugye egy éven belül kétszer is hozzányúlni valamilyen olyan jogszabályhoz, ami valaminek a működését vagy folyamatát szabályozza. Nézzük meg ezt a bizalmi vagyonkezelést, hogy miről fogunk beszélni egész pontosan, mi ez.
Sőt, mi több fél évünk se volt megszokni,
ja,
a szabályokat, és már ennyi időn belül megtörtént a módosítás, de nézzük meg azoknak, akik még nem hallottak erről, hogy mi a bizalmi vagyonkezelés. Ugye jövőre, 2024-ben már 10 éves lesz a bizalmi vagyonkezelés, ugyanis az új PTK vezette be. Egyébként sokan csak úgy nevezték ezt a bizalmi vagyonkezelési szerződést, hogy a polgári törvénykönyv francia kulcsa, de egyébként jobban szeretem úgy nevezni, hogy a vagyontervezésnek a MacGyver-e, ugyanis
ez
egy olyan rugalmas szerződéses forma, aha, amivel lehetőség van arra, hogy a vagyonrendelő, aki a vagyonnal rendelkezik, szinte bármilyen vagyonelemet átadjon egy bizalmi vagyonkezelő részére, ők erről kötnek egy szerződést egymás között, és ki lehet jelölni kedvezményezetteket. Ennek a lényege az, hogy onnantól fogva már nem a vagyonrendelő, hanem a vagyonkezelő válik tulajdonossá, és meghatározott feltételek esetén, amit szintén a szerződésbe lehet rögzíteni, kiadható a vagyon a kedvezményezettek részére, vagy akár annak a vagyonnak a hozama. És tulajdonképpen ennek a szerződéses formának az a lényege, hogy védve legyen a vagyon, és eredetileg a jogalkotó azért vezette be, hogy a generációs vagyontranszfert elősegítse a magyar vállalkozások részére.
Világos. Oké, és ennek volt egy menete, működése, amihez először, és ugye azért javítottad, hogy fél éven belül ugye az idén a nyári adócsomagban került módosítás.
Igen, szerintem az adótanácsadók most már lassan úgy érzik magukat, mint Balázs Fecó Évszakok című számában, mint hogyha abban lennének, ugyanis itt jönnek egymás után az évszakok, nyári adócsomag, őszi adócsomag, tehát itt folyamatosan változnak a szabályok, mint az évszakok, úgyhogy mi is csak kapkodjuk a fejünket, akik ezzel foglalkoznak. De úgy néz ki ez az egész folyamat, hogy a nyáron a nyári adócsomag bevezette a bizalmi vagyonkezelésnél azt, hogy meg kell szigorítani a vagyonátadást, ugyanis, és egy kicsit induljunk el a vagyonátadásától,
aha,
ez a folyamat ugye egy ingyenes átadás, hiszen a bizalmi vagyonkezelő ingyen kapja meg a vagyont a vagyonrendelőtől. Ez főszabály szerint ugye ajándékozási illeték alá este, hiszen egy ingyenes vagyonátadás történik, és az illeték törvénybe beültették azt a szabályt, hogyha egy ilyen ingyenes átadás történik, bizalmi vagyonkezelési szerződése, akkor nem kell illetéket fizetni. Uh-huh. Ez a kiindulási alap. És hogyha átkerül a bizalmi vagyonkezelőhöz a vagyon, akkor onnantól fogva egy sajátos adóalany jön létre, amit kezelt vagyonnak neveznek, el is lehet nevezni bármilyen típusú kezelt vagyonnak, és ez a kezelt vagyon a társasági adóalanya lesz. És van még egy harmadik adóztatási pont, amikor vagyonkiadás történik, és itt két részre lehet osztani a vagyonkiadást, lehet az induló tőkét, vagy a helyébe lépő más vagyont, hogyha menet közben mondjuk eladták, tehát ezt a tőkét lehet kiadni a kedvezményezetteknek, vagy a vagyonkezelés során keletkezett hozamokat is ki lehet adni a kedvezményezettek részére. És a szabály úgy szól, hogyha tőkét adnak ki a kedvezményezett részére, akkor ugye megint csak egy ingyenes ügylet történik, ott ajándékozási illeték merülhetne föl, de ha a vagyonrendelő és a kedvezményezett egymással rokoni viszonyban van egész pontosan egyenesági rokon, házastárs, testvér, vagy saját magának adja vissza a vagyonrendelés után a vagyonkezelő a kedvezményezett részére, akkor nem kell szintén illetéket fizetni. Uh-huh. Amíg bírjátok ezt a barokk kantátát...
Nekem nagyon tetszik, én azért nem szólalok meg, mert olyan, tehát hogy is mondjam, na igen, tényleg barokk kantáta, de egyben izgalmas is.
Igen, viszont mielőtt rátérnénk arra, hogy mi módosult, miért ezt még tovább kell feszegetnünk ennek a működését, mert egyre több üzenet jön arról, hogy ezt egy hallgató írja, hogy az egyszerűbb elmék kedvéért lehetne kérni egy gyakorlati példát, hogy ki akarhat ilyet és miért. Egy másik üzenet pedig szintén erről szól, hogy ez mennyire alkalmas a vagyon valós tulajdonságának, láss politikusok nyilvánosság előtti elrejtésére, avagy ez nem leginkább egy stróman törvény. Tehát nézzük meg azt, hogy milyen esetekben ki és miért él ezzel a bizalmi vagyonkezeléssel, illetve ezzel a lehetőséggel.
Még röviden akkor az adózásra visszatérek, hogy akkor kerek legyen ez a történet, és akkor ezekre a kérdésekre is szívesen válaszolok. Tehát ott jártunk, hogy ugye a vagyon kiadása, amikor igen, a tőke kiadása történik ebből, akkor az is, hogyha ezeknek a felsorolt családtagoknak történik, akkor illetékmentesen lehet kiadni a tőkét, viszont ha hozam keletkezett a kezelt vagyonba, és azt kapják meg a kedvezményezettek, akkor abban az esetben az osztaléknak fog minősülni. És igazából ez az egész nyári változtatás azért történt, mert amikor átadom a vagyonkezelésbe a vagyont, akkor lehetőség volt arra, hogy a szerződésbe felértékeljem a vagyonomat adómentesen, és ezt követően az minősült a tőkének, és a tőke kiadása meg illetékmentes volt családtagok részére. És ezt a kiskaput zárta be a jogszabály, ne lehessen adómentesen felértékelni azt a vagyonelemet, és utána viszonylag rövid időn belül kiadni a kedvezményezettek részére adómentesen. És ezért azt vezették be, hogy a vagyonrendelés ez egy ilyen fikciós termékértékesítésnek minősül, tehát mint hogyha eladnám, éppen ezért adózni kell a felértékelésnek az összege után. És ezt változtatta meg most az őszi adócsomag, aha, ugyanis úgy látták, hogy lehet, hogy ez egy túlzó szabályozás volt, és az őszi adócsomagban azt vezették be, hogy ezt a régi metódust alkalmazhatják, hogy adómentesen felértékelek egy vagyontárgyat, bizalmi vagyonkezelésbe adom, és kiadom a kedvezményezett részére, de csak akkor, hogyha 5 évet várok vele. Tehát ez az 5 év a kulcs az új szabályozásban, kicsit olyan, mintha egy TBS számára módjára működne. Tehát, hogy 5 évig, ha nem piszkálják, és ténylegesen vagyonkezelésben van, akkor a családtagoknak ez a felértékelt tőke, vagyon ez adó és illetékmentes.
A kiadási értéket azt auditáltatják valahol, vagy az is ilyen bemondásra megy?
A kezelt vagyonnak van egy saját beszámolója, és ott kell nyilván tartani, aha, hogy mennyi volt a bekerülési érték, és ezt követően, hogyha ugye kiadják a kedvezményezett részére, akkor nézik, ugye, hogy mennyi volt a bekerülési érték, az a tőkerész, és ennek a kiadása az új szabályozás szerint 5 év után adó és illetékmentes, még akkor is, hogyha ezt felértékelték.
Világos.
És akkor jöhetnek a hallgatói kérdések.
Igen, tehát gyakorlatilag az, hogy ez miért jó, kinek, kik használják, kik élnek ezzel a lehetőséggel. Ilyen gyakorlati példát mondjuk, hogy...
Igen, ugye a legfontosabb elem a bizalmi vagyonkezelésnek az a vagyonvédelem. Tehát aki átadja a vagyont, a vagyonrendelő, az már nem tulajdonos, a kedvezményezett pedig még nem tulajdonos, a bizalmi vagyonkezelő lesz a tulajdonos, és a bizalmi vagyonkezelő saját vagyonától is elkülönül a kezelt vagyon, éppen ezért, hogyha mondjuk a bizalmi vagyonkezelő egy természetes személy, és válik, vagy talán elhalálozik, akkor sem kerül veszélybe a vagyonkezelésben levő vagyon. Tehát ennek az egész struktúrának a lényeg, hogy mondjuk egy családi vállalkozás esetén, hogy mondjak egy példát, a családi vállalkozást bizalmi vagyonkezelésbe lehet adni, akár a családon belül egy erre kijelölt személy részére, és ezt követően a cégjegyzékben is az a bizalmi vagyonkezelő szerepel majd tulajdonosként, a cégjegyzékben az is fog szerepelni, hogy bizalmi vagyonkezelői minőségében tulajdonos, ez a bizalmi vagyonkezelő, akit erre kijelöltek, és ki lehet jelölni például azokat a családtagokat kedvezményezetként, akik mondjuk már annyira nem vesznek részt a vállalkozás életében, de mégis annak idején a vagyonrendelő úgy döntött, hogy azért szeretné valamilyen módon előnyben részesíteni őket. És ennek még egy hatalmas nagy előnye, hogyha mondjuk elhalálozik a vagyonrendelő, aki a cégnek volt a tulajdonosa, innentől fogva a bizalmi vagyonkezelésbe adott vagyonra nem fognak hagyatéki eljárást lefolytatni. Tehát nem történik meg a cég életében az, hogy akkor mondjuk lenne 6 örökös, ők marakodnak egymás között, hogy akkor kié legyen a vagyon, a cég ellehetetlenül, mert nem tudnak dönteni arról, hogy mi legyen a vállalkozása, új ügyvezetőt kéne kinevezni, el kéne fogadni egy beszámolót. Tehát ezek a problémák mind-mind kiesnek, hogyha előre gondolkodtak, és egy bizalmi vagyonkezelőnek adták át a vagyon, hogy ezt összefogja. És ugye nem csak itt az örökösök közötti vitát lehet ezzel megelőzni, hanem hogyha például az örökösökkel szemben indulnak később egy végrehajtás, vagy éppenséggel mondjuk válnak, hiszen ez nem az ő magánvagyonuk, ők csak kedvezményezetnek minősülnek, éppen ezért nem foganatosítható végrehajtás, csak a magánvagyonukkal szemben, viszont a bizalmi vagyonkezelésben levő vagyon, az védve van.
Hát sok kérdés érkezik. Nem, abszolút értik a hallgatók, amit mondasz, de ugye saját maguk példáit próbálják beilleszteni, amit mondtál abba, és nem mindenki van tisztában teljesen azzal, ami elhangzott. Például itt az 5 éves idősávot nem egészen érti egy kedves hallgató.
Annyit, hogy az értékelés után 5 évvel kerül a kezelőhöz, vagy addig nem lehet adómentesen osztályokat kérni?
Erre is mondok egy jó példát nektek, és akkor maradjunk ennél a családi vállalkozásos példánál. Van egy családi vállalkozás, ami annak idején létrejött 3 millió forintos törzstőkével. Viszont ez a családi vállalkozás most már mondjuk ér 100 millió forintot a piacon. Tehát, hogyha jönne valaki, és szeretné megvenni, akkor minimum 100 millió forintot fizetne érte. Bizalmi vagyonkezelésbe adja a tulajdonosa a céget ennek a vállalkozásnak, és a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megállapítják, hogy hát jó, hogy 3 millió forinttal indult ez a KFT, de most már 100 millió forintot ér, éppen ezért a bizalmi vagyonkezelési szerződésben megállapítják, hogy a vagyonértéke 100 millió forint, és ugye itt történik egy felértékelés, a 3 millió forintról felértékelték a céget 100 millió forintra, és a bizalmi vagyonkezelő ezen a felértékelt összegen fogja nyilvántartásba venni ezt a kezelt vagyont. És ezt követően, hogyha mondjuk ez a bizalmi vagyonkezelő kiadja a céges üzletrészt a kedvezményezettek részére 5 éven túl, akkor ők ezt adó- és illetékmentesen megkaphatják, és lesz egy 100 millió forintos szerzési értékük, A verzió. B verzió, eladja a bizalmi vagyonkezelő ezt a céget mondjuk pont 100 millió forintért, nem keletkezik nyereség rajta, hiszen a felértékelt összeg 100 millió forint volt, ennyiért vették nyilvántartásba, majd ezt követően a 100 millió forint vételárat kifizeti a kedvezményezettek részére, és ez adó- és illetékmentes lesz. Feltéve, hogy 5 évig nem adta ki ezt az összeget a kedvezményezettek részére.
Aha, világos. Még egy, hát most záporoznak valahogy, mindenkit elkezdett érdekelni ugye, ez ugye? A bizalmi vagyonkezelés, hogy a sajátjaként...
Hát a következő adásban igen. Csinálhatunk egy olyan, nem tudom, hogy állunk idővel, hogy akkor összegyűjtjük az összes kérdést, és
jó.
Akkor
hát figyelj, akkor viszont térjünk rá a mostani őszi módosításra, hogy a nyárit megbeszéljük, és akkor ezt az adómódosítós részt meg tudjuk beszélni most, és a következőben akkor tartsunk egy ilyen nyilvános kérdezfeleleket. Az egy jó ötlet.
Rendben. Úgyhogy a szabályokra visszatérve, ugye a nyári adócsomag azt hozta aha. be az életünkbe, hogy hát ne lehessen már ezt a felértékelést adómentesen csinálni, hiszen ez Pandora szelencéje, és éppen ezért bevezették azt, hogyha én a 3 milliós KFT-met beraktam 100 millió forintért bizalmi vagyonkezelésbe, felértékeltem, akkor a kettő különbözete után, a 97 millió forint után nekem adóznom kellett, mintha eladtam volna. Noha ingyenesen történt az ügylet. Tehát így büntették ezt a felértékelést. Viszont az őszi adócsomagban ezt megváltoztatták, és azt mondták, hogy ez a felértékelés nem adóköteles, de fel kell írni egy cetlire, hogy bizony itt azért volt egy értéknövekmény 97 millió forint értékben, és hogyha ezt az összeget 5 éven belül kiadják a kedvezményezettek részére, akkor osztalék módjára kell utána adózni, mintha osztalékot kaptak volna, viszont hogyha várnak 5 évet, türelmesek, és akkor adják ki ezt az összeget, akkor adómentes lesz a kedvezményezettek részére ez a kifizetés, feltéve, hogy a vagyonrendelővel ugye rokoni viszonyban állnak.
Oké. Okay.
Úgyhogy ez volt tulajdonképpen a nyári csomagról való áttérés az őszi adócsomagra, ugye, amit el is fogadtak.
Igen.
Tehát úgy néz ki, hogy a bizalmi vagyonkezelésnél nyáron berántották a kéziféket, de aztán mégis a jogalkotó úgy látta, hogy nem egy rossz dolog ez a családi vállalkozások részére, éppen ezért hagyjunk benne kedvezményt is, noha egy picit azért szigorítottak rajta mondjuk az egy évvel ezelőtti állapothoz képest.
Oké, okay, klassz. Akkor azt számolom, hogy 3 hét múlva beszélgetünk megint, addig a hallgatók küldhetnek akár az e-mail címünkre és az infokukac@millásregeli.hu-ra kérdéseket, amik itt maradtak az SMS falon, azokat begyűjtjük, és akkor megpróbálunk még világosabb képet alkotni arról, hogy mi a bizalmi vagyonkezelés, hogyan működik, kik veszik igénybe, mit csinálhat, mit tehet meg a vagyonkezelő a rábízott vagyonnal, elbukható, elherdálható-e, örökíthető, inkasszálható, ilyen kérdés is volt, hogy hozzányúlhat-e például adóhatóság, bíróság, bárki. Szóval lesz egy csomó kérdés. Csaba, köszönjük szépen, hogy most is beszélgettünk, és akkor 3 hét múlva találkozunk.
Rendben, köszönöm.
Szép napot, szia, szia. Dr. Magyar Csaba okleveles szakértővel, a Crystal World Ágy ZRT vezérigazgatójával beszélgettünk.